Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnök szerdán Emmanuel Macron meghívására Párizsban tárgyal a francia elnökkel, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A megbeszélés fő témája az orosz-ukrán háború. A magyar kormányfő pedig közölte, csütörtökön tartják az európai állam és kormányfők találkozóját is, ahol az ukrajnai helyzet mellett az európai védelmi ipar fejlesztéséről is tárgyalnak. Észak-Macedónia továbbra is számíthat Magyarországra az uniós csatlakozási folyamatban, jelentette ki Orbán Viktor, miután észak-macedóniai hivatali partnerével tárgyalt Budapesten. Azért is támogatjuk a nyugat-balkáni ország csatlakozását, mert a versenyképességet csak a bővítéssel lehet javítani. Az ilyen mindig javulást hozott, mondta a miniszterelnök. A kormányfő arról is beszélt, soha nem fogjuk elfogadni az uniós migrációs paktumot. Azt mondta, a szerb és az észak-macedón gazdasági térséget össze kell szervezni, de amíg ők kívül vannak az unión, addig ez nem lehetséges. A két miniszterelnök megbeszélésén a migráció és az uniós bővítés mellett egyetértés volt az ukrán-orosz háború lezárásának fontosságában is. Nyugat-Európában komoly szervezkedés zajlik Donald Trump ellen, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter, de a háborúpárti politika folytatása súlyos károkat okozna a kontinens számára, ezért a magyar kormány, amely immáron 15 éve olyan politikát folytat, mint most az amerikai elnök, ezt élesen ellenzi, folytatta Szijjártó Péter Washingtonban, ahol amerikai kollégájával Marco Rubioval folytatott megbeszélést. Felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország 15 éve folytat migrációellenes, családpárti, békepárti, konzervatív, patrióta, a nemzeti érdekek érvényesítésére koncentráló politikát. Kifejtette, hogy vasárnap Londonban tartották egyes országok a legutóbbi gyűlésüket, amelyen azok úgy döntöttek, hogy a háborút Ukrajnának folytatnia kell. Jó hírnek nevezte mindazonáltal, hogy a korábbiakkal szemben csak Brüsszel akar továbbra is háborút, Washington már nem. Az Európai Bizottság nagyszabású tervet mutatott be a védelmi kiadások gyors és jelentős növelésére, amely közpénzek felszabadítását, közös fegyverbeszerzéseket és magántőke bevonását is magában foglalja. Ursula von der Leyen szerint az EU fordulóponthoz érkezett, és minden rendelkezésre álló eszközt mozgósítania kell saját biztonsága érdekében, írta a Portfólió gazdasági portál. Ez nem csak költséghatékonyabbá és gyorsabbá tenni az eljárásokat, hanem közvetlenül hozzájárulhat Ukrajna katonai támogatásához is, a tagállamok egyéni felajánlásait segítve, jelezte a bizottsági elnök. Március 7-i hatállyal Robert Paladino rangidős diplomata veszi át az Amerikai Egyesült Államok Magyarországi Nagykövetségének irányítását, közölt az Amerikai Nagykövetség. Az ideglenes ügyvivői tisztséget szerző diplomata házas, két lány édesapja. Magyar Levente a külgazdasági és külügyminisztérium helyettes államtitkára Banja-Lukában tett kijelentései miatt Pósa Krisztián magyar nagykövetet bekérették Bosznia-Hercegovinában, írta a balg.hu portál. Magyar Levente támogatásáról biztosította Milorad Dodikot, a boszniai szerb köztársaság elnökét, és politikailag motivált támadásnak nevezte a Dodik ellen zajló jogi eljárást. Emellett azt mondta, a nyugat gyarmati státuszban tartja Bosznia-Hercegovinát, anélkül, hogy megfelelő történelmi ismeretekkel rendelkezne a régióról. A Székely Nemzeti Tanács benyújtotta az Európai Bizottsághoz a nemzeti régiókról szóló polgári kezdeményezését, jelentette be az SZNT elnöke. Izsák Balázs emlékeztetett, a kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért nevű polgári kezdeményezés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 147. cikkeihez köthető, amely felsorolja, melyek azok az uniós régiók, melyeket az EU kohéziós politikája során kiemelt figyelemben részesít. Meggyőződésük szerint ebbe a felsorolásba beleillenek a nemzeti régiók is. A Fidesz-KDNP többsége leszavazta a DK előterjesztését, a parlament feloszlatását és az előrehozott választást és más indítványokat is. Országgyűlési választás tehát továbbra is 2026 tavaszán várható Magyarországon. Már több mint 100 gazdálkodó ajánlotta fel a területét víz visszatartásra, közölt az Energiaügyi Minisztérium. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a klímaváltozás következtében fellépő új kihívásokhoz alkalmazkodva ma már kiemelt szerepet kap a csökkenő készletek pótlása, a vizek jobb megtartása. A kormány számára kiemelten fontos a természeti értékek megőrzése és fenntartása, így a vízkincs mennyiségi és minőségi védelme is olvasható a bejegyzésben. jelzőfáklyákkal, füsttel, tojásdobálással, fütyüléssel, bekiabálásokkal és verekedéssel igyekezett megszakítani a szerbiai parlament tavaszi ülésszakának első ülését az ellenzék, ám a házelnök nem rendelte el szünetet. Semmivel sem állíthatnak meg minket, a munka folytatódik, hangsúlyozta Ana Brnabić a füsttől köhögve. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a légmozgás gyenge marad, a hőmérséklet a reggeli órákban -4, napközben +14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Rádiónkban több műsorban időről időre foglalkozunk a szenvedélybetegség témájával. Nem csak szakembereket kérdezünk meg, hanem több alkalommal felépülésben lévő függők meséltek már életükről, küzdelmeikről. Az elmúlt hónapban szerte az országban a szenvedélybeteg családban felnövő gyermekekre irányult a figyelem. Köttusa néven március 1-én zárult az a kampány, melynek keretében számos civil szervezet és kisközösség sálakat kötött, és persze a kampány nagykövetei adományt gyűjtöttek. A részletekről Kohári Szilviával, az Egri Főegyházmegyei Karitász Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat intézményvezetőjével, a kampány egyik nagykövetével beszélgetünk. Tartsanak velünk!
Mondhatom azt, hogy az elmúlt több mint egy hónapban kötött az egész ország?
Igen, hát nagyon sokan kötöttek az országban. A köttusa keretében nagyon örültünk, hogy nagyon szívesen és örömmel mozdultak meg az emberek. Én mindig azt mondtam, hogy egy-egy sál megkötésével, mert hogy sálakat kötöttünk, egy-egy sál megkötésével egy elfeledett gyerek vállára tette a kezét az, aki beállt és segítette a köttusa munkáját vagy kezdeményezését. És hát maga a sálak puhasága is szerintem ezt a finomságot és kedvességet szimbolizálja, amivel ezek felé a gyerekek felé lenne fontos fordulnunk.
Igaz, hogy rádiónkban többször is szó esett arról, hogy mi ez a program, azért egy picit így elevenítsük már fel, hogy honnét indult ez a kezdeményezés, mennyire lett ez széles körül, itt a Vármegyében hogyan alakult, kik karolták föl, ugye a Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat is elsőként állt a kezdeményezés mellé, veled együtt, meg veletek együtt, de honnét indult ez a kezdeményezés?
Minden ősszel Magyar Máltai Szeretetszolgálat megrendezi az úgynevezett egy konferenciát, ami kifejezetten szenvedélybeteg családokban felnővő gyerekekről szokott szólni, és akkor a 2024 őszén megrendezett konferencián Békési Tímea kezdeményezte a köttusát, azzal a céllal, hogy felhívjuk a figyelmet arra a közel 400 ezer gyerekre, aki ma is szenvedélybeteg családban nő föl. És akkor a kezdeményezés lényege az volt, hogy sálakat kötünk, szimbolizálva azt a hosszú sort, amit, hogyha sorba állítanánk ezt a 400 ezer gyereket, Budapesttől Pécsig érne a sor. A sálak ezt a sort szimbolizálják, és a másik pedig az adománygyűjtés, ami kiegészítette a sálak kötését, azt szolgálta, hogy a szenvedélybeteg családban felnövő gyerekek számára szakmai programokat hozhassunk létre, amiben ők kapnak támogatást és segítséget az ő nehézségeik és küzdelmeik kapcsán. És hát nagyon fontos az is, hogy azok a szakemberek, akik velük foglalkoznak, megértsék az ő helyzetüket, és valódi támogatást tudjanak nyújtani. Ebben olyan szakmai programok állnak majd a segítők és szakemberek mellé, amiben ők maguk is megérthetik, hogy milyen hátrányokkal küzdhetnek gyerekek szenvedélybeteg családban, és ők is megláthatják azt, hogy mit is jelent. Nagyon sokan kérdezték tőlem, hogy hogyan lehet ezeket a gyerekeket segíteni. Hogy nagyon sokféle módja van, de biztos, hogy erről sokat kell beszélni.
Miben segít az, hogyha beszélünk róla?
Azt szoktuk mondani itt a felépülés során is azoknak, akik talpráló szenvedélybetegek az intézményükben, hogy a titkok megölnek. A szenvedélybeteg családban felnővő gyerekek esetében is igaz az, hogy ők hosszú ideig próbálják titokban tartani azokat a nehézségeket, amik a családjukat körbeveszik, mert nagyon szégyellik azt, ahogyan otthon az ő szüleik mondjuk veszekednek, vagy mondjuk tegyük föl szegények és nehéz helyzetben vannak, vagy egyáltalán maga az a tény szégyenletes lehet számukra, hogy a barátaik így lássák a szüleiket, hogy ilyen egyszerű példákkal éljek, és én azt gondolom, hogy ezeket a titkokat fontos, hogy valahogy megtörjük, vagy feltörjük, és hogy lehetővé tegyük a gyerekek számára, hogy merjenek beszélni a félelmeikről, hogy megtalálják azt az egy felnőttet, akire támaszkodhatnak. Én azt szoktam mondani, hogyha minden gyereknek jutna egy felnőtt, akiben megbízik, és aki elfogadja őt, és akihez fordulhat, akkor sokkal valószínűbben tudna ő egészségesen meg éppen kijönni a kamaszkorából, és válna egész felnőtt belőle.
Több közösség és civil kezdeményezés is csatlakozott ehhez a kampányhoz. Mennyire mondható ez sikeresnek, ez az összefogás?
A legnagyobb eredmény szerintem pont ez a közösségi része volt, vagy hát nekem nagy öröm volt, hogy az emberek automatikusan vállalták, hogy sálakat kötnek, és jöttek, és kérdeztek a köttusáról, és azzal a lendülettel maradtak is a programban. Nagyon jó volt látni, hogy rengeteg segítő szándék állt össze, és én azt tapasztalom, hogy aki megtehette, az a legkisebb összeggel is adományozott. Tehát nagyon sok jó szándékkal találkoztam, nagyon sok odafordulással, szerencsére nagyon sok kérdéssel is, ami lehetővé tette, hogy erről a problémáról mind többet beszéljünk. Az is fontos volt szerintem ebben a programban, hogy tévhiteket oszlassunk szét. Jó volt az is, hogy olyan közösségek, akik már működő közösségek együtt döntöttek úgy, hogy mellénk állnak, népdalkörök, idős ellátásban közösen együtt kötögető nénik. Nagyon jó volt látni azt, hogy fiatal anyák szombaton délután összegyűltek kötni és beszélgetni. Én azt gondolom, hogy ha ilyen közösségek szerveződhetnének minél többen, akkor egy sokkal empatikusabb, elfogadóbb, odafordulóbb társadalmi működés jöhetne létre, úgyhogy ez nagyon nagy öröm volt, és nagyon nagy öröm volt látni azt is, hogy az előítéletes gondolkodás az szépen lassan változott. A sok-sok beszélgetés következtében. Tehát nagyon sok olyan elsődleges támadás jött, hogy hát miért gyűltsünk szenvedélybeteg családoknak, hiszen ők úgyis elisszák. Jó volt beszélni arról, hogy nem a szenvedélybetegségre gyűjtünk, hanem szeretnénk azokat támogatni, akik nem kapnak segítséget sehonnan. És szeretnénk, hogyha ők valahogy kimondhatnák mindazt, ami bennük van, és hát ezek a szociális csoportok másképpen ma nem tudnak működni.
Kérdésem egyik fele nyilván arra vonatkozik, ami a pihepuhasság, meg ez a gondoskodás, hogy március 1-én lezárult ez a kampány, és összejötte vajon a Budapesttől Pécsig az a 440 ezer gyermeket jelképező kilométernyi sál, sikerült-e ezeket megkötni, de ami sokkal lényegesebb, sokkal fontosabb, hogy az adományok azok a kitűzött célt elérték-e.
Az volt a cél, hogy körülbelül 500 000 forintnyi összeg gyűjjön össze vármegyénként, hogyha adományokra gondolok. Itt pontosan március 1-én lett meg 502 000 forintunk, úgyhogy mi nagyon örültünk, ez a gondviselés volt, biztos vagyok benne, hogy pont március 1-én, pont így, én azt mondtam, hogy megközelítettük az összeget március 1-én reggel, és úgy voltam vele, hogy ha ez így marad, így is jó, de aztán a Köttusa záró rendezvény végére meghaladtuk az 500 000 forintot, úgyhogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk minden adományozónak, minden kicsi és nagy összegért. Nem is tudom elmondani mennyire. És a sálak pedig, hát több mint 60 sál jött össze, ezek 2 méteres sálak, és én azt láttam, hogy minden vármegyében ilyen nagyon sok sálat kötöttek, úgyhogy összejött a sálból, biztos, hogy összejött a kilométer, és minden gyerek vállára rá tudtuk tenni a kezünket. De a befolyt összeg országosan, én úgy tudom, hogy 11 000 000 forintot tűztek ki célul a szervezők, hogy ennyinek kéne összejönnie. Meghaladtuk a 9 000 000 forintot március 1-én, de még mindig hiányzik azért valamennyi. Azt látom, hogy március 8-áig van nyitva az adományozói oldal, hogy még ma is mentek az adományok, pont azért, mert mindenki úgy volt vele, hogy még az utolsó pillanatban is küldött pénzt, és akkor azt gondoltuk, hogy ez az egy hét pont elég arra, hogy ezt a felületet is majd lezárjuk. Úgyhogy még ma lehet adományozni, március 8-áig biztosan. Aztán az, hogy a Vármegyébe, ez biztos vagyok benne, hogy vissza fog kerülni. 500 000 forintnál valószínűleg akár több is, mert nagyon reméljük, hogy sok csoportot fogunk tudni működtetni. A jövőben pedagógusoknak gondoltunk rá, és középiskolásoknak, akiknek erre szüksége van.
Az elmúlt években nagyon sokat beszéltünk arról, hogy a RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálat preventív jelleggel milyen csoportokat, milyen képzéseket, milyen lehetőségeket biztosít akár oktatási intézményekben, pedagógusok, akár a diákok számára. Ez jelen pillanatban, vagy így a terveket nézve, ez hogyan alakul?
Prevenciós csoportjaink, iskolán kívüli prevenciós csoportokról tudok elsősorban beszélni, itt a RÉV-ben működik egy anya-gyerek csoportunk a Csiripelő néven, ami kifejezetten otthon levő anyukák számára biztosít egy közösséget, és a gyerekek számára is szintén egy közösség. Együtt vannak természetesen, egy óvónéni és egy szociális munkás dolgozik velük. Fontos megelőzni azokat a szorongásos zavarokat, depressziós működéseket, amik ilyenkor feléphetnek, és egyébként a női alkoholizmusnak tulajdonképpen a melegágya. Ez szerintem az egyik legfontosabb prevenciós, vagy legkorábbi prevenciós programunk. Mindig is működtettünk kortárs segítő képzéseket, nagyon szeretnénk ezt folytatni. Minden középiskolából egy-két diák járt hozzánk, akik nem kicsi segítők lettek, hanem hidak lettek a felnőttek és a gyerekek világa között. Nagyon szeretnénk, hogyha ezt a jövőben tudnánk folytatni ezt a programot. Dolgoztunk mindig együtt olyan középiskolásokkal, itt a Városi Diáktanácsra gondolok, közösségi programokon, amik kifejezetten fiataloknak szóltak, és hát a legfontosabb prevenció, vagy korai kezelésbevétel, inkább én korai kezelésbevételnek gondolom, minden középiskolában van egy jelenlétünk, heti egy alkalommal, hogyha szükség van rá, akkor egy réves segítő kín van, és ott helyben az iskolában tud beszélni, ha szükséges, fiatalokkal, akiknek valamilyen problémája van, akár a családjában, akár a maga részéről szerhasználattal. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan fontos beavatkozás, amiben ők ott helyben támogatást kapnak, amit mindenképpen folytatnunk kell. Minden tavasszal részt veszünk olyan rendezvényeken, ami kifejezetten pedagógusoknak vagy szakembereknek szól, és próbáljuk támogatni őket abban, hogy hogyan tudnak a diákok felé segítőkezet nyújtani, hogyan tudnak bevonni olyan segítőket, akik szerhasználati kérdésekben tanácsot tudnak adni, vagy támogatni tudják a pedagógus kollégákat is, hiszen az ő képzésükben ez nem szerepelt, még nem kell, hogy tudják. Igyekszünk mindenhova eljutni, ahol keresnek minket beszélgetésre, általános iskolába és középiskolába. Egyre szűkösebbek az erőforrásaink, azt kell, hogy mondjam. Nem vagyunk túl sokan, de mindent megteszünk.
Kohári Szilviával, az Egri Főegyházmegyei Karitász Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat intézményvezetőjével beszélgettünk. Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, maradunk még mindig a szenvedélybeteg családoknál, és főleg az ilyen családban felnövő gyermekeknél. Frankó Andrással, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat fogadó pszichoszociális szolgálatának vezetőjével beszélgetünk.
Kezdjük statisztikai adatokkal. Mit jelent ma az alkoholbetegség Magyarországon, hazánkban, hogyha a számok tükrében nézzük?
Kétféle szám létezik abból, hogy hányan élnek vissza rendszeresen, vagy mennyien vannak, akik függenek az alkoholtól. Van egy 800-es és egy 1 milliós számadat. Ez kétféle számítási módnak a különbségével adódóan van így. Körülbelül ezt jelenti, hogy ennyien élnek olyan módon vissza az alkohollal, ami problémásra teszi az életüket. Ehhez azt fontos tudni, hiszen az előadás is azokról a gyerekekről és azokról a családokról szólt, akik ilyen helyzetben élnek, hogy ugye ez egy 10%-os érintettséget jelent a magyar lakosságra vonatkozólag, viszont hogyha kiszámoljuk azt, hogy ezekhez az emberekhez mind tartoznak, hozzátartozók, családtag, rokon, munkatárs, barát, ez azt jelenti, hogy nyugodtan számolhatunk minden egyes emberhez kb. 4-et, aki szoros kapcsolatban van vele, és ha innen számoljuk a dolgot, akkor az már fele Magyarországot érinti, hiszen az már akkor 5 millió ember.
Kitörődik az alkoholbeteg családokban élő gyermekekkel?
nagyon-nagyon kevesen, nagyon kevés hatékonysággal lehetne egyszerűen válaszolni azt, hogy szinte senki. Miközben azért ez itt teljesen nem igaz, hiszen a különböző családsegítő és gyermekjogi szolgálatok találkoznak ezekkel a gyerekekkel, nevelési tanácsadóban megjelennek ezek a gyerekek. Az iskolában azok a pedagógusok, akik velük találkoznak, valamilyen foglalkoznak velük. Tehát azt mondom, hogy egyáltalán nem törődnek velük, azért ez egy nyilvánvalóan teljes túlzás, de speciálisan ezekre a gyerekekre kifejezett program, az ő felkarolásukra, segítésükre, gyógyításukra szóló program tudomásom szerint Magyarországon nincs, illetve egyet hallottam valahol Miskolc környékéről éppen, amiről most többet nem nagyon tudnék mondani, hallottam egy ilyen pályázatot, ami ezzel kapcsolatban jelent meg. Valamint mi próbálkozunk direkt módon, tehát itt azért azt fontos külön választani, hogy indirekt módon nyilván azokkal a gyerekekkel foglalkozunk, akiknek a szüleivel foglalkozunk, hiszen az ő számukra is segítsége jelent, de direkt módon nagyon-nagyon kevesen, vagy szinte senki. Ez nálunk azt jelenti, hogy egy kolléganőnk van, aki mindössze heti 2 órában találkozik olyan gyerekekkel, akiknek ez a közvetlen problémájuk, ők a családokon keresztül kerülnek hozzánk, itt egyéni beszélgetések vannak, relaxáció, próbált egy csoportot is velük elindítani, de az igazság az, hogy olyan nagyon nem is olyan egyszerű delegálni sem őket ezekbe a helyzetekbe, hiszen ahhoz már valóban nagyon mély belátásnak kell lenni a, általában nyilván a nem alkoholizáló hozzátartozó részéről, hogy a gyereket ez milyen súlyosan érinti. Ugyanakkor azért arra is volt példa, és ez egy jó példának számít, hogy a gyerek járt ebbe a bizonyos segítő beszélgetésbe, terápiába, és előfordult, hogy az anya addig-addig ravaszkodott, míg az apa hozta el, az alkoholfüggő apa hozta el a gyerekét ezekre a beszélgetésekre. Hát aztán tovább igazából ez nem ment nagyon sokáig, úgy annyi volt, hogy sikerült nekik találkozni a családdal egy-egy beszélgetésre.
Mi jellemző ezekre a gyerekekre, akik ilyen családokban élnek?
Hát elsősorban az jellemző, hogy ezek a gyerekek nem beszélnek a problémájukról. Ezt sajnos elmondhatom Magyarországon, hogy tabuként kezeljük általában a szenvedélybetegséget, de különösen általában az alkoholizmust kezeljük tabuként, mert a drog probléma egyáltalán nem tabuként kezelődik, hanem inkább pontosan, hogy túldimenzionáltan ahhoz, a súlyához képest, ami nem azt jelenti, és ez nagyon fontos, hogy nem probléma a drog probléma, természetesen ez egy nagyon komoly probléma, csak ugyanakkor, hogyha a mögötte lévő, ugye itt most családterápiás helyzetekről beszélünk, tehát a családban lévő alkoholizáló családtagoknak, felmenőknek a problémát nem kezeljük, akkor tulajdonképpen nem kezeljük a megfelelő súlyon a drogproblémás fiatalokat sem, hiszen például jellemzi ezeket a gyerekeket az előző kérdésére az, hogy nagyjából magyar statisztikák erre nincsenek, de mondjuk német és angol száz statisztikák szerint az 1/3-uk, 40%-uk akár maga is függővé válik az élete során. Jellemzi őket az, hogy félelemben, némaságban élnek ezek a külföldi szakirodalmak, és hát remélem most ez meghonosodik nálunk is, az alkoholizmus gyermekeinek hívják őket, hiszen az alkoholizmus olyan mértékben hat rájuk, hogy a gyermekkoruk, a gyermekségük ebben nő föl. Jellemző rájuk, hogy amit mondtam, nem beszélni, nem bízni, nem érezni. Ez a hármasság, ez nagyon jellemző rájuk, mert ez az, ami tulajdonképpen megvédi őket. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez egy védelem a számukra, hogy ne kelljen erről beszélni, ne kelljen, mert egyébként nem tudják, hogy hogyan fejezzék az érzéseiket, ki az, akit őt meghallja őket. Tehát első körben nem egy jó irányú védelem, de első körben megvédi őket. És az pedig, hogy nem bíznak, az pedig ugye abban származik, hogy nehogy kiadhassák a szüleiket, hogy nagyon lojálisak a szüleikkel, nagyon megpróbálják védeni a családi hátteret, elmagányosodnak, rengeteg olyan gondjuk van, például az iskolában nem szívesen hívnak meg gyerekeket magukhoz, mert félnek attól, hogy egy olyan helyzetbe fognak kerülni, hogy éppen akkor, amikor otthon vannak, a gyerek meghívnak egy barátot, akkor őt az alkoholbeteg szülő megszégyeníti őket, egyébként szégyellik magukat, az önbecsülésük rendkívül alacsony általában, és hát fölvesznek 4 tipikus szerepet, szerepviselkedést. Az egyik a szerep, amikor valaki nagyon túl teljesítő módon, ezt hívjuk a hősnek, aki túl teljesít otthon, az iskolában, a családban megpróbál ő lenni az a valaki, aki a rá vonatkozó pozitív figyelemmel, hiszen ő rá büszkék lehetnek, őt dicsérhetik, megpróbálja elvonni a figyelmet, és mindegy elterelni a családban lévő bajról. Ennek az a terhe, hogy később ők a perfekcionizmus súlyos helyzetébe kerülnek, hiszen nem tudnak leszokni arról, hogy mindent igyekeznek jól csinálni. A másik ennek tulajdonképpen az ellenkező szerepe, az a bűnbaknak a szerepe, aki meg azt vállalja magára, hogy az alkoholizáló szülő helyett viselkedik olyan negatív módon a az iskolában, mint otthon, vagy az egyik helyen inkább, hogy felhívja magára a figyelmet, és elterelje a figyelmet az otthon lévő problémáról. Ennek sok esetben az a háttere, hogy ezek a gyerekek bűnösnek érzik magukat azért, ami otthon történik, hiszen nagyon sokszor veszik magukra a szülő konfliktusainak a terhét azzal, hogy valószínűleg ők tehetnek róla, csak mivel ezt nem mondják ki, ezért ez így bennük is marad, és ők lesznek azok, akik a rossz viselkedésüktől egészen az egyébként a kábítószer vagy az alkohol használatig jutnak el, és nyilván az ő súlyuk ebben, hogy ők pedig hát deviálódnak, és maguk is beteggé válnak. A következő szerep az az elveszett gyerek, aki úgy viselkedik a családban, hogy szinte észre sem lehet venni. Elbújik, izolálódik, csak saját maga bevonul a kis szobájába, vagy a kis sarkába, ott kicsiként, ott babázik, elvonul, szinte észrevétlenné teszi magát. Ennek az az ára, hogy ő izolálódik. Én nagyon fontosnak tartom, hogy sokan a családokban ezeket a gyerekeket a hős mellett, ezeket a gyerekeket, mire jól elbújnak, nem nagyon veszik észre, és azt gondolják, hogy velük végre van egy gyerekem, hogyha több gyerekről van szó, akivel nincsen probléma, őt nem ő hagyjuk, és nem is kell vele semmit kezdeni, holott büntetjük azok, akik emiatt, az izolálódás miatt, hogy nem találnak hangot, a kommunikációk beszűkül, vannak elég komoly veszélyben a később életükre vonatkozóan. Ők lesznek azok egyébként nagy valószínűséggel, akik majd később maguk is szenvedélybeteg partnert választanak az életükben. Egyébként erre is létezik egy statisztika, hogy nagyjából a nőknek az egyharmada, aki szenvedélybeteg családban nő fel, maga is szenvedélybeteg partnerhez megy később hozzá, de férfiak is vannak ilyenek, akik valahogy ebben a szerepben találják meg magukat. Erre picit visszatérnék, mert ez egy külön kategória, de még a negyedik szerep a bohóc, aki a viccelődésével, a humorizálásával, az idétlenkedéseivel próbálja felhívni magára a figyelmet, elterelni megint a szomorú, nehéz körülményekről, a hangulatról a családnak a figyelmét és a kívülállóknak a figyelmét. Örömet próbál csempészni az örömtelen családba, az ő későbbi, ennek a megfizettendő ára viszont az életlenség lesz, hiszen ebből a szerepből ebbe ő is bele tud ragadni. És amire az előbb utaltam itt az elveszett gyerek kapcsán, hogy ezeknek a gyerekeknek még nagyon fontos jellemzője, hogy úgymond szülősödnek. Ez azt jelenti, hogy a szülők nagyon sokszor bevonják a saját életükbe őket úgy. Általában a nem alkoholbeteg szülő vonja be őket azzal, hogy partnerei legyenek, segítsenek, részt vegyenek a családnak az életében. Olyan dolgokat is megbeszélnek ezekkel a gyerekekkel, ami abszolút nem az ő koruknak megfelelő. Például nem ritkán fordul elő, ilyen is hallottam ilyet a saját praxisomban, hogy azt kérdezte meg az anya a gyerektől, hogy mit gondolsz, ma vegyünk sört, amikor a közérben vásároltak, vegyünk ma sört az apának, és akkor a gyerek döntött arról, hogy vegyenek a sört, arról, hogy mikor menjenek haza, később, mikor már felnőttebb lett az apának való külön költözésnek a lakásvásárlásban is, tehát rengeteg olyan dologba vonta be, hiszen a nem alkoholbeteg szülő, az anya ebben az esetben maga is egyedül maradt, és nem volt kivel megosztva a problémáit, a gondjait. Kifelé nem nagyon szerette volna, a gyerek meg úgyis sok mindent látott, úgyhogy ő volt az a partner, aki kicsit a saját anyukájának az anyukájává vált, hiszen ő adott tanácsot neki, a terapeutájává vált, a segítőjévé vált, miközben nyilván a saját gyerekségét nem volt képes jól megélni. És ez a szülősödés, ez is benne van egyébként a későbbi párválasztási helyzetben, hiszen azért választanak ilyen maguk is szenvedélybeteg szülőket. Egyrészt, ha lányokról van szó, sok esetben azért, hogy valahogy bebizonyítsák az anyjuknak, hogy ők képesek lesznek azt megtenni, amit az ő anyukájuknak nem sikerült az apjukkal. Majd ők bebizonyítják, hogy ők a férjükkel már ezt meg tudják csinálni, és majd ők kezelik, hogy ők megmondják az anyának, hogy itt ezt látod, ezt így kellett volna csinálni, ami természetesen kudarcra van ítélve, hiszen nincsenek eszközeik arra, hogy ezt megcsinálják. Sőt, hát nagyon sokszor pont azokat a mintákat veszik át, és ugyanúgy viselkednek ők is az alkoholbeteg férjükkel, társukkal, mint az eredetileg az anya tette. Látszik már, hogy elég szép fehér lett a hajam, és mégis hiszek abban, hogy nyilvánossá kell tenni, tehát meg kell szólítani itt a szakembereket, el kell ezt tudni mondani, tervezek, hogy valami fajta kiadványokat, vagy a német szakirodalmak a fordítását valamiképpen megjelenteni. Én rendszeresen elmondom azokon a szakmai fórumokon, ahol hangot tudok találni, hogy nincs alkoholstratégia, nincs alkoholpolitika Magyarországon, és azóta sincs, de én reménykedem benne, hogy még az életemben ebből lesz valami, és hogy belekerülhetnek ezek a gyerekek is. Tehát hangot kell neki adni, nincsen, nem látok más megoldást, mert ha hangot adunk neki, akkor megjelenhetnek egyébként a családok is. Tehát például ez is egy módszer, hogy ott vannak a családterápiás lehetőségek. Például a Kokáért éppen az Egri Karitász Rév hozott egyszer egy plakátot, a német Karitásznak a plakátját alakították át, és egy ilyen régi századelei család, mármint múlt századelei családnak a fotója volt a képen, és alá volt írva, hogy a szenvedélybetegség, minden a családban kezdődik, a szenvedélybetegség is. Ezt a plakátot mi is kitettük, most egy picit átalakítottuk egyébként, mert nekünk már olyan plakátunk van, ami az is rajta van, hogy a minden a családban kezdődik, a szenvedélybetegség és a gyógyulás is. Tehát az is nagyon fontos, hogy nem csak a szenvedélybetegség, hanem a gyógyulás is ott kezdődik, hogy az egész családnak a bevonásával lehet gyógyítani. És amikor ez egy olyan helyen volt, ahol olyan segítőhelyen voltunk, ahol egy kirakat is volt az utcára, akkor nem egy ember jött be ennek a plakátnak a kapcsán, akiket megszólította ez, hogy egyáltalán ez tudható legyen. Nem úgy van, hogy az a büdös gyerek drogozik, vagy az a büdös gyerek internetfüggő, hanem hogy ott vannak azok a hátterek. Tehát én hiszek benne, akkor is hiszek benne, hogyha az eddigi tapasztalataim nem mutatnak valami fajta horribilis változást, valakihez majd csak eljut, mint ahogy remélem, hogy ez is.
Kedves hallgatóink, van még néhány perc műsoridőnk végéig, így egy teljesen más témát ajánlok most az önök figyelmébe. A Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola külföldi és hazai előadók részvételével szervezett konferenciát november 16-án. Műsorunk folytatásában Glovicki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora pályára állítva címmel a katolikus pedagógus képzés jelenét és jövőjét vázolja.
Amikor nyáron a szeles Moszkva téren elért rektor úr telefonja, hogy ma tartsak előadást a pedagógus képzés múltjáról és jövőjéről, nagyon örültem, mert egy annyira triviális kérdésről kell beszélni, ami elgondolkodtató. Beiratkozik az ember a Pázmány Péter katolikus egyetemre magyar-francia szakos tanárnak, és katolikus tanár lesz. Beszivárog valamilyen képzési formában a Szapiencia főiskolára, és katolikus hitoktató lesz. Egy triviális történet. Ez a katolikus pedagógus képzés. Éppen ezért érdemes róla gondolkozni. Amikor megjelenik a Római Birodalomban a katolicizmus, illetve a kereszténység, ez alapvetően egy iskolán kívüli jelenség, törvényszerű. De törvényszerű azért is, mert az iskola és a pedagógus az emberiség történetében egy olyan szükségletnek a válasza, amely arra hív valakit vagy valamit, hogy a szülők segítségére legyen boldog és boldogulni képes felnőttek nevelésében, boldog és boldogulni képes személyek és közösségek nevelésében. A római pogány birodalomban a boldog és boldogulni képes felnőtt személy és közösség nem igényelte azt, hogy ennek kapcsolata legyen a keresztény hagyománnyal. A keresztény családok, a keresztény közösségek növekedése és társadalmi elfogadása természetesen ezt csúnya szó, de szükségessé is tette. És egyszer csak a felnőtt ember boldogsága és boldogulni tudása személyként és közösségként magába foglalta a hitbéli növekedést is. Érdekes azonban, hogy a pedagógia Christiana és a pedagógus Christianus szókapcsolat, amely sokáig a hitrenevelés és a hitrenevelés kézikönyveinek a megnevezése és címe volt, miért is a pedagógia szót használja, amely bár nekünk érdekes módon szinte kizárólag Magyarországon az iskola és a tanár műszava, valójában egy iskolán kívüli fogalom. A közhiedelemmel ellentétben a paidagógos nem ugyanaz, mint a didaskalos. A didaskalos, aki az iskolában tanít számolni, írni és olvasni, a paidagógos egy gyermekvezető, a szó konkrét és átvitt értelmében. Abban a helyzetben, ahogy a pedagógia Christiana és a pedagógus Christianus kézikönyv sem, már csak történeti okokból sem egy iskolai, egy szervezeti struktúra. Persze megjelenik a kereszténység az iskolában, megjelennek a plébánia és szerzetesi iskolák, de megmarad ez a természetes igény. Boldog és boldogulni képes felnőttek nevelése. Mit jelent ez? Az iskolarendszer nagy részében egy szociokulturális elit újratermelését. De ezzel az egészségességgel nem tudósokat nevelünk. Írni és olvasni tudó, a nyelvet, adott esetben a latin nyelvet magas szinten művelő embereket képezünk, akik értelmesek, kritikusak, tájékozottak, tájékozódni képesek, nyitottak, kíváncsiak, építőek, felelősséget vállalnak. Ezt hívják értelmiségi elitnek. És amikor megjelennek a plébániai iskolák, a népnevelés alapjai, egész másfajta cél, de ugyanez az egészséges cél jelenik meg. Egy falusi iskolában, amelyet legtöbben egy késői fázisában Móra Ferenc novelláiból ismerünk, szinte írni és olvasni se feltétlenül tanul meg az ember. Mert nincs rá szükség. Ahhoz, hogy boldog és boldogulni képes felnőtt legyen, arra van szükség, hogy tisztességes, közösségben élő, az evangélium alapüzeneteit értő, ismerő és megtartó kisgyerekeket neveljenek, tanító és plébános egy szemében vagy szoros együttműködésben a falu közepén. Ebben a történetben, a felvilágosodás idejében egy elképesztően érdekes utcában sokan azt gondoljuk, hogy sok szempontból zsák utcában találjuk magunkat. A nagy francia enciklopédia és a szintén részben francia pozitivizmus közötti időszakban ugyanis az iskoláról alkotott elképzelésünk, a pedagógiáról és a pedagógus alkotott elképzelésünk alapvetően változik meg, és alapvetően ragad meg mind a mai napig egy teljesen új paradigmában. A tudományok felől közelítve ez a paradigma úgy néz ki, hogy a világ természettudományos, racionális és empirikus módon megismerhető, ezt a megismert világot könyvekbe foglalhatjuk, francia enciklopédiától a Brém állatok világáig, mindjárt kész leszünk azzal, hogy minden ott legyen ezekben a könyvekben, és az iskola nem más, mint ezeknek a könyvekbe foglalt valóság megismerő igazságoknak a nagyon-nagyon finoman leegyszerűsített átadása a gyermeknek. Hogy ennek a paradigmának milyen tudománytörténeti, társadalomtudományi és iskolatörténeti zsákutca jellegei vannak, erről ma nem tartok itt előadást. De van egy nagyon érdekes üzenet az egyházunk számára is. Ebben az időben ugyanis az egyházi iskoláztatás is beáll ennek a zsákutcának a menetébe. És itt nagyon érdekes szerepe van a pedagógus képzésnek is. Miközben a szerzetesi iskolák, a megújuló jezsuita és piarista iskolák, akár még a 18. század végéig is ennek az eredeti intellektuális elitnek, ennek a gondolkodó, mérlegelő, tájékozott, írni, olvasni és számolni magas szinten tudó elitnek, vagy éppenséggel az életképes, egyszerű embereknek a nevelését tűzte a zászlajára, a 19. század történetében a katolikus egyház is beáll ennek a tudomány közvetítő paradigmának a hadseregébe. Olyannyira, hogy miközben a pedagógus képzés, ami egy meglepően friss jelenség a társadalomban, a 17-18. Században alakul ki a protestáns és katolikus területeken. Abban a pillanatban, ahogy a felvilágosodás után az iskola a tudomány közvetítőjévé válik, abban a pillanatban, ahogy ezzel párhuzamosan egy állami szerepvállalás jelenik meg egyre inkább ebben az iskolában, elengedi a pedagógus képzést is. Mária Terézia Ratio Educationis nem csak a közoktatásról, a köznevelésről szól, hanem a pedagógus képzésről is. Gyakorlatilag lenyúlja a jezsuita egyetemet, ha szabad ilyen vulgárisan fogalmaznom, Mária Terézia és a Birodalom királyi tudományegyetemmé válik, és ezzel a pedagógus képzés csak ekkor kialakuló egyetemi szférája is egy alapvetően állami küldetéssé avanzsál. Persze, járnak oda szerzetesek, járnak oda egyházfiak. Természetesen a katolikus iskoláknak, a katolikus középiskoláknak és általános iskoláknak mindig megmarad az a szerepe, mind a mai napig, hogy az állami tudomány közvetítő iskola paradigmája mellett a teljes emberre figyel, erkölcsi, közösségi, érzelmi értékeket is közvetít és nevel a főirány mellett. Hogy ezeknek a küldetéseknek vajon a főirány mellett van-e a helye, ez egy érdekes kérdés. De a pedagógus képzésben egyre kevésbé van annak jelentősége, hogy valaki katolikus pedagógus-e vagy nem. A katolikus szerzetesrendnek gimnáziumai különösen érdekes példája ennek a paradigmaváltásnak, hiszen maga a gimnázium intézménye a ma ismert és ma természetes formájában ebben az időszakban alakul ki. Hiába az 1000 éves bencés hagyomány, hiába a 400 éves piarista hagyomány, hogy ne soroljam tovább, ezek a gimnáziumok a 19. század második felének a gimnáziumai, ennek a paradigmának a gimnáziumai. Tudományt adnak. És hogy 1950 és a fordulat ebből a szempontból egy sajátos övönalulú ütés, talán ezután jobban megértik. Magyarországon hagyományosan Természetesen nagyon erős volt az egyházi iskola fenntartás. Amikor megjelenik egyáltalán az állami tankötelezettség ötlete, majd az állami szerepvállalás az iskoláztatásban, értelemszerűen változnak ezek a viszonyok, és nem meglepő módon az egyház egyre nagyobb szeletet vág ki ezekből az oszlopdiagramokból. Számomra azonban érdekesebb ennél az, hogy 1947-ben, a fordulat éve előtt egy évvel, a katolikus egyház alapvetően az általános és népiskolák, valamint az ezekre épülő, vagy ezeket megalapozó tanítóképzők területén uralkodik. Vajon 1950-ben Ortutai Gyulának, vagy a mögött álló politikai erőknek, vagy egyházunknak, vagy a szerzetesi előjáróknak eszébe jutott a mennyiségi problémán kívül az a pasztorális kérdés is, hogy mit jelent kisgyermekek és kisgyermeknevelők helyett gimnáziumokat üzemeltetni? Mert az előbbiek után talán mindannyian értjük, hogy ez egy másik övön aluli ütés. Ezzel ugyanis a katolikus iskola rendszer bármekkora és bármilyen és bármekkorává és bármilyenné válik, ma a magyar társadalom számára paradigmatikusan ezt a klasszikus 19. századi tudományos elitképzést jeleníti meg. Természetesen ez ma már nem így van. Természetesen ma már rengeteg iskolánk van, rengeteg általános iskolánk, rengeteg óvodánk. Természetesen a középiskoláink nagyon sokat tesznek azért, hogy egy picit az ember felé forduljanak, de tudjuk és ismerjük mindennek a veszélyeit is. Az európai oktatási rendszerek katolikus részesülését tekintjük, hol is lenne Európában a legmeghatározóbb a katolikus iskola fenntartás? Nem biztos, hogy arra tippelünk, ami a valóság. Az, hogy Írország vezet arányaiban, ez elvileg nem meglepő. De ha valaki egy kicsit is ismerős Írország katolikus egyházának a helyzetében és társadalmi megítélésében, él a gyanúperrel, hogy nem teljesen korrelál a katolikus egyház szerepe az iskola fenntartói szerepéhez. Ha azonban a második és harmadik helyezetteket nézi, magasan Hollandiát, annak is magasan a flamand nyelvű területét, és aztán a francia nyelvűt, vagy magát Franciaországot, akkor egyre gyanúsabb a helyzet. És hát ne áltassuk magunkat, Magyarországon is gyanús a helyzet. Van-e egyáltalán ehhez nekünk pedagógus képzésünk? Mennyire igaz ez? Mennyire igazi ez a katolikus iskola rendszer? Persze, hogy van. Van Pázmány Péter katolikus egyetemünk, van Eszterházy Károly katolikus egyetemünk, van Apor Vilmos katolikus főiskolánk, pedagógusokat képeznek. A Szapiencia nem arra hivatott, hogy speciálisan pedagógusokat képezzen, de képez, és nagyon sok szemináriumhoz is csatlakozik olyan funkció, hogy általában tudományegyetemekkel karöltve hitoktatókat, hittanszakos tanárokat képeznek. A kérdés azonban kérdés marad, hogy ahogy az iskoláknál fölvetődik a probléma, mit jelent a katolikus iskola, a katolikus egyház által fenntartott iskoláte, bizony a pedagógus képzésben is fel tudom vetni ugyanezt a kérdést, a katolikus pedagógus képzés az a katolikus egyház pedagógus képzése, vagy létezik-e olyan, hogy katolikus pedagógusokat képzünk? Egyáltalán létezik-e ilyen, hogy katolikus pedagógus? A katolikus pedagógusnak az elsődleges értelmezése az egész világon, a pedagógiai diskurzusban is a hitoktató. Szinte szégyellem most itt szóvá tenni, hogy mindaz, amiről beszéltem, és mindaz, amiről fogok, a hitoktatókra is vonatkozik. Az az iskola felfogás, az a tantárgy felfogás, és az a pedagógus felfogás, amelyet itt a 19. században elkezdtem bemutatni, sajnos vagy nem sajnos a hitoktatásunkra ugyanúgy vonatkozik, mint a fizika vagy kémia oktatásra. Van-e katolikus pedagógus? Van-e katolikus hitoktató? A kérdésre van egy egyszerűnek tűnő, bár nagyon súlyos válaszom. A katolikus pedagógia az a tevékenység, amelyet a katolikus pedagógus végez. Hogy aztán ő mennyire katolikus, ez a kérdés súlyosságát veti föl. Van katolikus hentes, van katolikus cipész, van katolikus mérnök, és van katolikus magyar tanár is. És mindannyian tudjuk, hogyha a katolikus henteshez térünk be marha felsálért, a katolikus mérnök tervezi a lakásunkat, és a katolikus magyar tanártól tanuljuk az irodalmat, pontosan tudjuk, hogy miről beszélünk. Van katolikus hitoktató is. Van itt azonban egy bonyolultabb kérdés. Van olyan, hogy katolikus pedagógus, aki más valamilyen képzési szempontból, mint egy nem katolikus? Mert a magyar tanár és a magyar tanár között, ha annyi a különbség, hogy van, aki katolikus ember, és van, aki nem, ezt a distinkciót nem a pedagógus képzésnek kell megtennie. Van-e olyan, ami a mi dolgunk? Tudunk-e katolikus pedagógust képezni? Igen. Tudni illik, szemben nagyon sok más felsőoktatási ágazattal a pedagógus képzés egy szakképzettséget ad az embernek. Aki biológia szakos, az biológia szakos lesz. Aki magyar tanul az egyetemen, az magyaros lesz. Aki a pedagógus képzésben vesz részt, az egy szakmát kap. Az egy társadalmi funkció betöltésére kap jogosítványt. És ezért a pedagógus képzés egy sajátosan célorientált tevékenység. És ezt a célt ismerjük. És mi katolikusok annyira jó helyzetben vagyunk, hogy nekünk a saját egyházunk az orrunk alá dörgöli ezt a célt. Ma már sokat hallottunk az illetékes dikasztérium ablak méretéről, és nem kis szégyen, hogy az ablak méretéről többet hallunk az én saját szférámban, mint arról, hogy 1965, vagyis a Gravissimum Educationis Konstitúció megjelenése óta bizony időről időre, vagy problémáról problémára a mi katolikus egyházunk hihetetlen precizitással és egyértelműséggel tárja elénk, hogy milyen küldetésünk van az iskola világában és a pedagógiában. Az, hogy ezek a dokumentumok 20-30 évre visszamenőleg nem olvashatók magyarul, nyilván nem okai és nem kísérő jelenségei annak, amennyit mi ezzel kapcsolatban beszélgetünk, vitatkozunk, amennyire ezekre az egyházi útmutatásokra építjük a pedagógus képzésünket, a pedagógusainknak felállított lelki gyakorlatainkat, továbbképzéseinket. Jól érzik, kicsit szemtelen vagyok. Mert mi magyar tanárokat képzünk. Nekünk nem ez az útmutatónk. Ezek a dokumentumok, és Ferenc pápa olyan módon nyilatkozik a pedagógiáról ráadásul, amit én, mint neveléstudománnyal foglalkozó ember, valami hihetetlen büszkeséggel hordozok a világban. Nincs ma olyan pedagógiával, iskolarendszerrel foglalkozó nemzetközi szervezet vagy tudományos grémium, OECD, UNESCO, bármelyik egyetem a világon, amelyik ennél progresszívebb, korszerűbb és tudományosan megalapozottabb képet tár elénk arra, hogy hogyan tovább. És mi, akik pedagógusokat képzünk, vajon úgy építjük-e fel a pedagógus képzésünket, hogy mit kell ennek a célnak az eléréseképpen oktatnunk? Vajon úgy építjük fel a tanterveinket? Vajon úgy képezzük a kémia vagy a francia tanárt, hogy magunk elé vesszük ezeket a gyermekképeket, ezeket a pedagógus és iskola képeket, összedugjuk a fejünket, hogy vajon hogy lehet úgy képezni egy pedagógust, hogy ez legyen a cél? Vajon hogy lehet a kémiát, a magyart, a franciát, a hittant, a dogmatikát annak a célnak az érdekébe és erőterébe állítani, hogy ezt a célt szolgálja. Vajon így megyünk-e be az órákra, vajon így képezzük-e őket? Kedves ünneplő közösség, van egy örömhírem. Még nem. És ez azért fantasztikus, mert holnap után hétfő, és elkezdhetjük. Hajrá!
Kedves hallgatóink, Glovicki Zoltánt, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektorát hallották. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva ugyanebben az időben várom Önöket, de ha tehetik, addig is maradjanak rádiunk hullámhosszán. Mára kollégáim nevében is búcsúzom Önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. Vigyázzanak egymásra és szeretteikre. A szerkesztőt, Papédikót hallották.